Vasárnap délután 3-tól Szkercó a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában.
Skelorex. Az élet szklerózis multiplexel. Bara Péter műsora a Civil Rádióban.
A szklerózis multiplex, rövidített nevén SM, úgynevezett autoimmun betegség, amely a központi idegrendszert támadja. Ilyenkor az immunrendszer tévesen a szervezet ellen fordul. Ennek következtében az SM-ben az idegsejteket körülvevő védőburok, szakszóval a mielin, kisebb-nagyobb mértékben károsodik, emiatt lassulnak az idegpályákon futójelek, és így nagyon változatos idegrendszeri tünetek keletkeznek, mint például a zsibbadás, a gyengeség, látásproblémák, egyensúlyzavar, fáradékonyság és sok más egyéb. A szklerózis multiplex, az ezerarcú kór, mindenkinél másként jelentkezik és másként alakul. Jelenleg még nincs gyógymódja, de a kifejlesztett gyógyszeres kezelésekkel és életmódbeli változtatásokkal a betegség kordában tartható, az életminőség javítható.
A következő beszélgetést 2025. december 3-án rögzítettük. A Skerolex mai rendhagyó adásában a műsor szerkesztőjét, Bara Pétert kérdezi a vendégriporter, Réfi Hanna. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat és téged is, kedves Péter.
Szerbusz, Hanna.
A legtöbben valószínűleg nem is tudják, hogy milyen mély belső indítatása volt a Skerolex létrejöttének. Ezért kérlek, hogy mesélj nekünk egy kicsit magadról.
71 tavaszi gyermek vagyok, villamosmérnökként végeztem, 2002-ig majdnem problémamentesen zajlott az élete, amikor is jelentkezett az SM, egy évvel azelőtt már mindenféle tünetek voltak, pontosabban néha teljes kontrollvesztés egy másodperc töredékig, de agyon vizsgáltak, és nem találták az okát, a vizsgálatban benne volt az anyukám is, aki idegorvos volt, és hát persze mindenhova vitt, ahol kellett, de nem. Ez volt 2001, de ez nem volt SM, hanem azt mondta az anyám, hogy SM-szerű. Hogy is van ez?
Igen, mert ugye a legelső súbnál, amikor valakinek, akinek olyan formájú az SM-je, mint neked, hogy ilyen hirtelen állapot rosszabbodásokat, állapotjavulások követnek, a legelső alkalommal, amikor van egy ilyen hirtelen állapot rosszabbodás, még nem lehet feltétlenül kimondani elsőre, hogy ez szklerózis multiplex, hanem azt szokták erre mondani, hogy klinikailag izolált szindróma. Tehát tulajdonképpen, hogy történt egy súbod, de most várunk, hogy ebből mi lesz. Mert nagyon sok esetben én úgy tudom, hogy több mint 50%-ban egy-egy ilyen klinikailag izolált szindrómából soha nem alakul ki igazi SM. Tehát nem romlik tovább az állapot. De hogyha valakinek újra lesz egy állapot rosszabbodása, ugye az már egy második súbnak tud minősülni, egy második ilyen hirtelen állapot rosszabbodásnak, és akkor tudják az orvosok kimondani a szklerózis multiplexnek a diagnózisát.
És 2002 nyár végén volt egy hosszabb tünetem, egy látászavar, amikor ez egyértelmű vált, hogy ez az, és akkor diagnosztizálták ezt a dolgot. Amúgy nekem lájtosabb első 18 évvel telt a SM, mert nekem ez a bizonyos remittáló, relapszáló, javuló, rosszabbodó változat jutott, szerencsém volt ebben, és 2020-ig én úgy éltem, mintha mi sem történt volna, néha azért voltak subok, de teljes mértékben tudtam élni, és azóta is tudok remekül, csak hát egyre rosszabb dól járok. Klasszikusan megy végig a folyamat nálam, de azért nem vészes annyira.
És milyen kezeléseket kaptál, illetve kapsz, mert ahhoz, hogy ilyen sokáig ilyen jó állapotban maradjál, a szerencse mellett azért szükség van az orvostudományra is.
Így van. Első pillanattól kezdve kaptam egy interferont, 18 éven keresztül, mert akkor kiderült, hogy az már nem volt hatásos, eközben volt néhány súb, sőt volt 7 év teljes szünet, semmi tünet sem volt. És azok után egyszer volt egy áttérés tablettára, ami aztán még rosszabb volt, mint lehetett volna. Akkor bekerültem egy study-ba, egy kutatásba, amiben kaptam egy próbaanyagot, amit ma már, miután már kidobtak a kutatásból, mint meggyógyultat, ez se vicc volt, akkor most már tébi alapon kapok ugyanezt fél évente, és hát egyenletesen, de lassan romlok, de azért bízom a gyógyulásban, mert hát itt van itt mindenféle egyéb alakul itt a távolban, talán nem is annyira távolban.
Szóval akkor a betegséged átváltott ebbe a szekunder progresszívnek nevezett fázisba, már valószínűleg, hogy ezt a folyamatosan romlást tapasztalod. Mit teszel annak érdekében, hogy a lehető legjobb formában tartsad magadat? Mozogsz, figyelsz a táplálkozásra? Milyen praktikáid vannak?
Hát mondjuk nincsenek semmiféle praktikáim. Annyi azért van, hogy sosem pörgettem magam agyon. Igazából a kialakulása sem azon volt, mert túlzottan kifárasztottam volna magam, hanem ez egy nálam lelki okok miatt jöhetett elő a bennem már ott levő kis gonoszság. 2 év szorongást tört ez a betegség, hát van, aki agyon terreli magát, és úgy. Persze a táplálkozásban semmiféle praktikát nem alkalmazok, valamit soha nem ettem, azóta sem fogyasztom, de nincs tudatos ez az igazság.
De hát azért én úgy hallottam, Péter, hogy az olajbogyó egy fontos pontja a táplálkozáshoz.
Igazad, jól honnan hallottad? A olajbogyót én nagyon utáltam világ életemben, egészen pár évvel ezelőttig, amikor nálam is jelentkeztek az izomgörcsök, és akkor gondoltam, hogy ezt azért nem fogom gyógyszerezni, mert az olajbogyóban nagyon sok a magnézium, és akkor átálltam a teljes távoltartásból az 1 liter per 7 fogyasztásra, és akkor elmúltak az izomgörcsök.
Nagyon jó, akkor megszerettetted magaddal az olajbogyót és ennek a fogyasztását. Ugye mondják, hogy a mediterrán étrend az nagyon egészséges, és hát nekünk is nagyon jót tesz, igazából ez annak az eszenciája szerintem, hogy te sok olajbogyót fogyasztasz. És mi újság a mozgással? Mozogsz-e, figyelsz-e a mozgásra, tornára?
Amikor iskolába jártam, akkor általában buktam tornából, viszont rengeteget bicikliztem mindig, és ez 2020-ig ment is. Aztán már nem tudtam biciklizni. Az anyám gyógytornászként kezdett, tehát csinált velem gyakorlatokat, amíg ő 4 évvel ezelőtt aztán elhunyt, és éppen az imént volt gyógytorna órám, mert mivel én már nem vagyok olyan nagyon mozgásképes, ide jár hozzám egy gyógytornász hetente párszor 20-30 perces alkalmak, és akkor egy speciális gyakorlatokat végzek.
Nagyon jó, szóval akkor azért rendszeresen megvan a testmozgás. Ez ilyetetben nem csak akkor, amikor rehabilitációs hetek mész el, mert úgy hallottam, hogy voltál te azért ilyen intézeti rehabilitációs kezelésen.
Egyszer is. Valóban volt ilyen.
És azért úgy emlékszem, hogy te voltál az egyik, aki kipróbálta azt az elektroterápiás ruhát, amit te csak elemes ruhának szoktál hívni, és erről még egy műsort is készítettél ide a Scarolex-be, szóval akit érdekel, az visszahallgathatja bármikor azt az epizódot is.
Igen, mert tudtam, hogy ez létezik, voltak információim, és aztán az egyik kedves barátném küldött egy anyagot, amiben az itteni egyik forgalmazó egy olyan videót tett, hogy olyan egy nagyon nehezen mozgó hölgy, aki fölveszi ezt a ruhát, és utána végigrohan egy ilyen korlát mellett. Mondom, nagyon jó. Akkor kitúrtam, hogy ez hol is van. Kipróbáltam, és hát nekem sokat nem használt már, de a hölgy, aki aztán eljött, a gyógytornász hölgy, és erről beszélt, ugye mondta, hogy hát ez így van, amikor már sokat nem használ, hiszen ez ingerli ezeket az izmokat elektromosan, kis feszültséggel, izomcsoportokat, ha még lehet. De hát nekem valószínűleg már annyira nem lehet.
Meg hogyha még jó a kapcsolat. Ugye most egy villamosmérnök és egy gyógytornász beszélget, szóval te is érted ennek az elméleti hátterét, meg én is, de igen, ez nagyon hatékony tud lenni abban az esetben, hogyha van még mit ingerelni.
Meg remélem, a hallgatók is nagyon értik.
Beszéljünk egy kicsit a zenéről, mert ezen nagyon elsiklottál eddig egy fél mondattal, pedig neked a zene egy nagyon fontos része az életednek.
Ez így van. Én valamikor 10 éves koromban kezdtem hegedülni, aztán átértem, amikor már érettségi után Brácsára, és az volt a revelláció és csoda. És én sokat zenéltem egészen 2020-ig. Tehát zenekarok és fellépések, és tényleg csoda volt az egész. És hát amikor már fizikailag 2020 után nem tudtam zenélni, hát azért megmaradt ez a dolog. A rádiózás is így kezdődött, amikor 2010-ben, amikor is zenei szerkesztőt keresett ez a rádió, a civil rádió, és akkor én beneveztem, mint hogy hát nekem nem volt most nincs lemezgyűjteményem és hanganyag, de hát rengeteg zenész és zeneközeli ember ismerős, és az első évek így teltek, és azóta kicsit tágult a rádióműsor készítés.
Igen, és már egyre többféle témakörben alkot a rádióban a hallgatók legnagyobb örömére. Volt még egy elejtett félmondatod arról, hogy te milyen sokat biciklisztél fiatalon, és hogy ez is egy nagyon fontos része volt jó ideig a mindennapjaidnak. Úgy emlékszem, hogy meséltél erről, hogy még a Bike Mafiában is részt vettél. Hogy is volt ez?
Tényleg a kerékpározás az nagyon hozzám tartozott, hát nem voltam egy hosszú távú biciklista, de minden nap itt a környékünkön, vagy akár Budapestről lenyomtam jó pár kilométert. És a Bike Mafia pedig azt 2013-as alakulása után én sokat hallottam róla, voltak is a civil rádióban, a Ahasi Zoltán többször jött, már azóta is van, és 2017-ben úgy döntöttem, hogy akkor most el fogok menni, és akkor 2017-től 2020-ig jártam oda, én is kentem a szendvicset hetenként, főztem, kerékpár is osztottam. 2017-ben már volt Bubi kölcsönzés, és az első helyszín, amin én jelen voltam már, az a Kilián laptanya, az ugye a Nagykörút üdvözült kereszteződés, és ott közelben volt Bubi, és felszálltam Bubira, és a Kecskeméti utca fele, ott kiosztottam egy csomó ételt egészen a felszabadulás térig, vagy a Ferenciek tere, igen, és utána pedig buszra szálltam. Aztán, amikor átköltöztünk, akkor valahol felszálltam a 7-es buszra, bebuszoztam a Múlicra, meg a Kosztolányra, és ott osztottam kaját, és mellettem volt, akkor már nem biciklen, banyatank. Abból osztottam az ételt, ez 2020-ig eltartott, amikor is 2021 elején fejeztem be.
Ez milyen szép egyébként, ugye ez a társadalmi felelősségvállalásnak szokták mondani, illetve hogy a társadalom érzékenyítése a különböző kirekesztettebb csoportok felé, és nekem ez így nagyon összerezeg azzal, hogy ezt a podcastet te elindítottad, és ezzel a Szklerolex-el, a Szklerózis Multiplex-el élőket próbálod egy kicsit közelebb hozni, és a mi személyes történeteinket a hallgatókhoz, hogy ez már régóta azért része volt az életednek, hogy segítsél és adjál másoknak. Ez szerintem így nagyon szép. És a zenével most mi van az életedben? Csak a hallgatás?
Csak a hallgatás, mert a Brácsa azért említettem revelláció, mert a hegedűm is nagyon szépen szólt, de a Brácsa az valami csoda. Szóval a Brácsához valóban kell egy olyan fizikum, talán, de nem egy erős, egy olyan tónus, amikor az úgy egészen döbbenetesen tud szólni. És én ugye menekültem a Brácsától, mint hegedűs, továbbképzés voltam már érettségi körül, mondta a hegedű tanárnő az akkor, hogy most már menjél el Brácsára, most már kéne valami, és hát én menekültem, mert tudtam, hogy a leszerelt, kiszuperált hegedűsökből lesznek a brácsások. Hát én ezt nem akartam, és amúgy, amiket hallottam brácsásokat, hát ez aztán rosszabbnál rosszabb hangminőség volt. Volt egy nagyon jó technika, csak borzalmas hangzás. És aztán a következő tanárom pedig egyszer megzsarolt, és akkor kénytelen voltam átmenni, és akkor kaptam egy zeneiskolai hangszert, amit egyébként utána össze is törtem, de az egy másik történet, és meghúztam, és az valami döbbenetes volt.
És rácáfoltál a saját sztereotípiádra, hogy ez nem szólhat jól.
Rá, és akkor az döbbenet volt. Ezek után csak mérsékeltem, haragudtam magamra az elvesztegetett évek miatt, de aztán még jobban gitárgálódott a világ, mert igazán jó hangú brácsásból azért még kevesebb van.
Ez így van.
Tehát nem volt szűk a pályám, szóval a terep, amit bejárattam volna, és hát ezért rengeteg helyen játszhattam, és ez jó volt. De volt. Na, és aztán megvan a barátom, a hangszerkészítő barátom készített nekem egy brácsát, és ma is megvan, nagyon jó, nagyon szép hangszer.
És azon játszottál a különböző együttesekben.
És ma már azért nem játszom, mert olyan szörnyű hangja van, ami elől én menekültem, és ez tőlem jön, mert már nem tudom úgy meghúzni.
A fizikai nehézségek miatt jelentkezik ez. Igen, és sajnos, nem sajnos, de a zene az egy annyira jó megküzdési stratégia, és mind a kettőnket átsegített rengeteg nehéz helyzeten, viszont ezt már így akkor alkotó oldalról sajnos nem tudod, mint megküzdési stratégia használni. Van-e valami másmilyen stratégiád, amivel segítesz magadnak az ártetején maradni?
Például a zenéből én nagyon sok mindent tanultam, és ezt akár a rádióadások vágásakor, szerkesztésekor is használom, valamint hát ugye elég széles spektrumát ismerem a muzsikának, nem csak a klasszikusnak, és ezeket nagyon tudom használni akár a rádiós munkás során. Egyébként a stratégiám az, lehet mondani, hogy ugye az anyám nagyon megpróbálta eltávolítani tőlem ezt a betegséget. Ugye nem is volt nehéz, mert igazán nem éreztem. Néhány rendszabályt jobban betartottam, mert ha nem, akkor aztán tényleg jött a sub. De ennyi, tehát most a határaimat nem feszegetem, csak nagyon néha. Most már azért szűkebbek, tehát szinte semmit sem tudok hosszabbra menni, de autót vezetek, azt tudom, rollátort használok, de is már van kettő. Tudom, hogy neked egy egész gyűjtemény, nekem kettő van.
Te is ráléptél a rollátor halmozók útjára.
Ne, én többet nem akarok halmozni, de ez jó.
Nem baj az, ha több van, mert az egyik lehet a kocsiban, a másik a lakásban, és
ez pontosan így van.
Van-e valami tanácsod a sorstársaknak, ami neked segít például?
Még aktív vabban éltem, akkor ugye az a sok zenekar, és mindenféle ilyesmi, rengeteg embert ismertem meg. Nyilván, hogy visszavonult ez a társaságból, de azért ezt én nem engedem el teljesen, mert azért az fontos, hogy az emberek kapcsolódjanak, hát én meg egy teljesen magámba forduló introvertált alak. Úgyhogy tartom a kapcsolatot, valaki elmenekült. Például a saját magánéleti kapcsolatomban is az a lány, aki velem volt, az megköszönt a részvételt. Hát nem esett jól, de van ilyen. Ezt el kell fogadni. De ugyanakkor volt, és van is olyan ismerősöm, vagy barátom, aki követve az állapotomat, itt van velem, és segít. Én most jelenleg a harmadik emeleten lakom. És hát a lépcső lejutás, az nekem egy külön móka már.
Jaj, nincsen lift a házatokban. Igen. Hát fejl. Akkor azért ez egy komoly tréning, igen.
Viszont olyan szomszédok vannak, ugye jó a kapcsolat amúgy, mindig is volt, hogy szólok egy nappal, előtte jönnek, segítenek, új szomszédok is nagyon készségesek.
Mindig van egy kis segítséged. Mindig. Azért áldás egy jó lakóközösség, és még inkább a jó barátok, meg a támogató család. Az nagyon fontos körülöttünk, azt hiszem.
Sosem voltam depresszív emiatt. Szóval ez soha nem volt. Ez nyilván az anyámnak az a folyamatosan nyomta, hogy pozitívan álljak hozzá, vagy hát legalább ne álljak negatívan hozzá. Hát igen, ez van. És nem is élem ma sem meg, és aki kezd nagyon padlóra kerülni, azon próbálok én is fölrántani egy párat fölfelé. Úgyhogy egy kicsit hasonlít ez, amikor én katona voltam, és ott volt, aki bedurrant, hogy nem tud hazamenni, és akkor elkezdett bőgni, és már volt, aki majd már nem megöngyilkolódott, tehát hogy ilyesmi volt. Ez kicsit hasonlít, amit most tapasztalok néha egy betegtársaknál. Hogy teljesen adatot fognak.
De próbálsz nekik segíteni, és azt gondolom, hogy ez a műsor is, amit létrehoztál, és aminek ma te a vendég riportalanya vagy, ez is nagyon sok sorstársunknak tud segíteni azzal, hogy különféle történeteket megmutatsz. Hogy mondják is ugye, hogy ezer arcú kór, és hogy kívánom, hogy ezer adás is szülessen akár, és ezer különböző arcot megmutassál, hogy élhető még így is az élet, amikor sokszor kívül azt gondolnák, hogy ezt már nem lehet kibírni, de aztán mindig valahonnan találunk egy kis energiát, és tovább lépünk. Mi az, amit te szeretnél még elérni az életben? Milyen céljaid vannak?
A közvetlen cél az az, hogy én most atyámmal élek, mint mondtam, a harmadik emeleten, azért ez nem egy nagyon jó hely, mármint most már neki sem, mert ő is már 90-en föl van, de már nekem nyomatékosan sem. Tehát közvetlen az, hogy kicsit lejjebb menni a emeletek száma mondjuk egy földszintre, és hát ez egy bonyolult ügynek tűnik, ez már egy éve megy, lakáscsere. A személyes cél egyébként azon túl, hogy majd szerzek egy automatáltos autót, az eddigieknek a folytatását szeretném, tehát ahogy tudok segíteni, adni, műsort készíteni, mondjuk a munkámat, mert azért azt nem mondtuk, hogy én egy egyszemélyes magánvállalkozást csinálok.
Mint mérnök.
Igen.
A szakmádban tudsz dolgozni.
Igen, de hát most már ugye nem megyek helyszíre, vagy hát nagyon keveset, hanem inkább a számítógép mögött dolgozom. A célom, hogy minél később kerüljek kerekesszékbe, ha ez egyáltalán majd szóba kerül, de hát miért ne? És hát azért nem mondtam le arról se, hogy valamilyen téren javulhat ez a dolog, mert elég sok kutatás van ilyen témában.
Ez így is van, igen.
És hát arról sem mondtam le, hogy ugyan lépett a leánkom mellőlem, de azért ezt nem tekintem végleges állapotnak.
Igen, igen. Hát én kívánom, Péter, hogy minden álmod és vágyad teljesüljön neked, és én itt a riport végén egy utolsó kérdést engedj meg nekem. Milyen érzés volt neked általában, aki riporter vagy ugye most egy beszélgetésnek a túloldalán lenni?
Megkönnyebbültem.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy vállaltad a felkérést, és hogy ennyi mindent megosztottál velünk.
Köszönöm. A Szkelorex mai adásában Réfi Hanna gyógytornász műsorkészítő kérdezte Bara Pétert.
Szkelorex. Az élet szklerózis multiplexel. Bara Péter műsora a Civil Rádióban.
Önök a Civil Rádiót hallják.
M'apporte ma joie de vivre et ma chance, c'est de vivre rien que pour toi. Que m'importe si tu m'aimes moins que moi? Moi je t'aime comme on aime qu'une fois, et je reste prisonnière, prisonnière. J'espère te le rendre quand tu es dans tes bras, comme prima tu me donnes, comme prima tant de joie.
Dalida. Nevét az egész világon ismerték a 20. század második felében. Yolanda Cristina Giliotti néven olasz családba született az egyiptomi Kairóban 1933. január 17-én. Ő volt a középső a família három gyermeke közül. 10 nyelven, angolul, arabul, franciául, görögül, héberül, hollandul, japánul, németül, olaszul és spanyolul énekelt. 1951-ben második helyzet volt egy szépségversenyen. 1954-ben pedig elnyerte a Miss Egypt koronát. Egy ügynökség modellje lett, közben filmszerepeket is kapott. Ekkor vette fel a Dalida nevet, bibliai Sámson és Delila története nyomán. 1954-ben Párizsba költözött. Ugyan ezen évben rögzítették vele a héberül és franciául énekelt Hava Nagila című dalt.
Le blé se range, c'est le dernier jour de moisson. Dansons sur cette terre fertile et fière qui revêt à notre sillon. Dansons sans plus penser au mal qu'on s'est donné pour le verre et ce grain qu'on vendra demain. Dansons cheveux au vent et si de temps en temps ton corps serrement vole juste un peu plus fort. Ourou, ourou. Uruahim, Uruahim, Belef Sameh,
eleinte kabarékban lépett fel, ahol aztán felfedezte az Europe N rádió zenei szerkesztője, Lucien Morris, aki később a férje lett. Eljátszott egy szerepet a Tutanhamon maszkja című filmben, majd 1957-ben a Párizsi Olimpia színpadán a Jövő sztárja című műsorban szerepelt. A Bambino című dallal felkerült a slágerlistákra is, így befutott.
Même celle dans la rue dira de comme une âme en peine, et tous les soirs sous sa fenêtre on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores et qu'elle a des jolis yeux, mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. Et gratta, gratta sur toi maman. Le ciel de l'Italie et canta, canta de ta voix carine, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Avec
avec tes cheveux si blancs.
Dormilo,
tu as l'air d'un cher humain.
Dormilo,
va plutôt jouer au ballon.
Dormilo,
comme font tous les gamins. Tu peux fumer comme un monsieur des cigarettes, te déhancher sur le trottoir.